Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Ami még felmerült, ugye a szubszidiaritás és a szubgeneritás elve, ugye, ami gyakorlatilag arról szól leegyszerűsítve, hogy ne nagyon szóljanak bele az országok belügyeibe EU szinten. Én szerintem ez ökológiailag ez egy borzasztó félrevezető hozzáállás, lehet, hogy politikailag ez működhet, de ökológiailag nem tudunk izoláltan működni más országoktól. Az ökológia nem ismer határokat.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón. Elindult a regisztráció a 24.hu-n. Célunk, hogy minél több az olvasói igényeknek megfelelő minőségi tartalmat tudjunk kínálni. Ehhez kérjük most segítségüket. A 24.hu-ra való regisztrációval hozzájárulhat, hogy alaposabban megismerjük olvasóink szokásait, érdeklődését, véleményét, dicséreteit és kritikáit.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet, és hát egy igen aktuális témáról fogunk most beszélni, ami így Európának a zöld politikájával kapcsolatos. A mai adásban Bihari Dániel kollégámmal és Garamszegi László Zsolt biológussal, az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójával beszéljük ki az egyelőre füstbe ment EU-s tervet a természet helyreállítási rendelet kapcsán. Először itt, mielőtt belecsapnánk a témába, egy rövid kontextust adok ennek az egésznek. Ugye itt nagyon hosszú egyeztetési folyamatról van szó, ami éveken át tartott, és hát február végén úgy nézett ki, hogy az Európai Parlament hát el is fogadta az EU természethelyreállítási rendeletét, és ez megfogalmazott bizonyos kritériumokat. Ugye itt 2030-ig egy 30%-os helyreállításról volt szó, míg 2050-ig közel 100-at kellett volna elérni, és szinte már mindenki formalitásnak vette, hogy ez az Európai Tanácson is el fog menni, ugye ezzel nem szokott nagyon probléma lenni, viszont hát Magyarország húzott egy váratlant, és az utolsó pillanatban lényegében átállt az ellenzők táborába. Itt egy nagyon-nagyon apró különbségről beszéltünk, ugye itt egy többséget kellett volna, egy 65%-os többséget elérni, és hát itt lényegében Magyarországnak a 2,1%-án múlott ez az egész. Most úgy néz ki, hogy egyelőre ez lekerült a napirendről, Magyarország lesz ugye Belgium után a következő soros elnök az EU-ban, úgyhogy itt akár még Magyarországon is múlhat hosszabb távon is ez az egész rendelet kérdése, és akkor most ugye Belgium van, aki szintén az ellenzők táborát erősíti, mellettük ott van egyébként Olaszország, Hollandia, Ausztria, Svédország, Lengyelország és Finnország is. Most egy kicsit kontextusba helyeztem az egészet, nézzük meg azt, hogy miről szólt volna ez az egész, úgyha laikusoknak is átadva, hogy foglalnád össze rövidebben így a rendelet lényeges pontjait?
Hát a rendelet lényegében az élőhelyek restaurálásáról, illetve a helyreállításuknak a fontosságáról szól. Ebben a szóban benne van gyakorlatilag minden szerintem, tehát hogy olyan környezeti helyzet van már, hogy nem elég egy megóvást környezetvédelmet csinálnunk, hanem gyakorlatilag már bele kell nyúlnunk a rendszerekbe, és intenzíven egy állapotjavítás felé kell elmozdítani ezeket az ökológiai rendszereket. Ami nagyon fontos még az, hogy ez egy integrált, egy igen összetett programterv, nem kiemelten egy néhány cuki pillangó vagy néhány cuki madár megmentéséről van szó, hanem komplexitásában kezeli a természetes és a gazdálkodás alatt álló területeket is, ugyanis ezek összefüggnek. Tehát kihatással vannak a természetes élőhelyek állapota a gazdasági vonatkozásban használt területek állapotával. Tehát szoros összefüggés van a saját szempontunkból egy csomó tényezővel, amit mi kvázi a természettől kapunk, tehát a úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokon alapszik a mi létünk is, tehát a természeti tőkét használjuk, és ennek megóvásáról gondoskodnunk kell. Tehát itt nem csak természetvédelemről van szó, hanem a mi jövőnkről, a mi élelmiszerbiztonságunkról, klímaváltozásról, tehát ez ugyanúgy érinti azt, hogy mekkora lesz a klímaváltozás, milyen visszahatása lesz a klímaváltozásnak az ökológiai rendszereknek, milyenek lesz azoknak az ellenálló képessége, ugyanúgy kihat arra, hogy mennyire lesznek a jövőben különböző környezeti katasztrófák, tehát árvizek, szárazságok, hőhullámok, tehát nagyon sok tényező, ez egy nagyon komplex program, és ami még új a programban, hogy ez egy rendeletszintű jogi valami, ami nem csak egy egyezmény, amiből bárki kibeugrálhat, hanem ez egy kötelezettséget fog róni a tagországokra.
Ez most úgy tűnik, hogy egyelőre lekerült a napirendről. Azt látni esetleg, hogy ez mikor kerülhet vissza arra, hogy mert ugye itt szó volt arról, hogyha ez most szavazásra került volna és leszavazzák, akkor például sokkal nagyobb visszaesés jelentett volna egy diskurzusban. Így, hogy most egyelőre lekerült a napirendről és később visszakerült, erre mikor kerülhet sor?
Hát ugyanazt tudom mondani, amit te a bevezetővel mondtál, most egy ilyen érdekes helyzet van. Ez egy nem véletlen történt, hogy nem tűzték napirendre, ugyanis kiderült, hogy előállt egy új állapot, tehát hogyha napirendre tűzték volna, akkor tehát elutasították volna ezt a rendelkezést, tehát sokkal jobban visszamentünk volna az időben, hogyha egy nemmel megszavazott törvényünk van. Így most még van esély arra, hogyha sikerül, ha említed ezt a 3 hónapot a belga elnökség alatt megváltoztatni a különböző országok hozzáállását, és úgy néz ki, hogy visszaáll a többségű támogatás, akkor ezt napirendre lehet még tűzni, tehát nem egy veszett fejszényele.
A rendelet elfogadását Magyarországgal együtt 7 ország ellenezte, vagy pedig nem szavazott, tartózkodott, ami egy bújtatott ellenzés. Mik lehetnek itt az indokok? Miért ellenzik ezek az országok a rendeletnek a hatályba lépését?
Amit szerintem mutat ez a tendencia az, hogy ez nem egy fekete-fehér történet, tehát itt látszik, hogy nyilván, hogyha ez olyan tuti jó lenne mindenkinek, akkor mindenki boldogan megszavazta volna. Ugye minden országnak a saját helyzetét figyelembe kell venni, hogy az ő adott helyzetében mennyire viseli meg az ő gazdaságát ez az adott törvény, illetve rendelet hatályba lépése. Ugye itt tudjuk azt, hogy például a finneknél itt a tőzeglápok lecsapolásával kapcsolatos vonatkozás, illetve a lecsapolt tőzeglápok visszaállításában lettek ők volna súlyosan érintve, ami nagyon nagy gazdasági terhet rótt volna rájuk. Vagy Olaszországban azt hiszem pont az erdő gazdasági vonatkozások jelentettek nagy terhet.
Bocsánat, a súlyos terhek azért, mert azon már másfajta gazdálkodást folytatnak, és azt fel kellett volna adniuk, hogy miért súlyos teher, hogy visszaengedik a vizet?
Azért, mert a nagy kiterjedési területekről van szó. Tehát az ugye Magyarországon ez a rész, hogy most a tőzeglápokat vissza kéne állítani, ez egy nagyon pici terület lenne, tehát gazdaságilag ez nem jelent nagy veszteséget, még egy Finnország sokkal súlyosabban támaszkodik erre a rétegre.
És Magyarországon mi lett volna az a pont, amit így a legnehezebb lett volna mondjuk teljesíteni így a feltételek közül?
Hát amit én hallottam, ugye leginkább érveket az a egyrészt anyagi vonatkozású érvek, hogy ilyenek, hogy az élelmiszer termelését 30%-kal visszavetette volna. Igen, tehát erről beszéltünk, hogy nyilván itt van egy költség oldal, amivel vitatkoznék az, hogy szerintem ezek a számokat nem tudjuk ma megmondani, és nem készült el még Magyarországnak a kvázi a saját helyzetéhez viszonyított nemzeti programja. Tehát ezeket akkor tudunk ezekre igazán számszerűleg adatot mondani, hogyha föltérképezzük a magyar helyzetet, és van egy akcióterv, és abból tudunk számokat mondani. Tehát ezek a becsléseket én borzasztó óvatosan kezelem. Ami még számot láttam, meg felmerült, hogy Magyarországon ez 50 milliárd forintba kerülne az a investment, amit az elején meg kéne tenni, mint befektetés. Nekem ez borzasztó kevésnek tűnik, mert ez tehát ha csak azt nézem, hogy ez a magyarországi mezőgazdasági termelésnek az éves szinten ennek ez az 1%-a, tehát ez egy borzasztó kis investment lenne. Tehát ezt így ezt a számot nem értem, de mondom, itt a fontos az lenne, hogy akkor végezzük el ezeket a számításokat, és akkor tudunk ilyen alapú élrendszert felállítani, hogyha ismerjük azt, hogy milyen beavatkozásokra van szükség konkrétan, és ezt ma még nem ismerjük, mert ugye nem lépett hatályba a rendelet, és ez lenne az első lépés. Az első két évben kéne gyakorlatilag föltérképezni azt, hogy mi a helyzet Magyarországon, és mi az a programcsomag, amit meg kéne valósítani. Tehát akkor tudunk csak pontos számokat mondani. Ami még felmerült, ugye a szubszidaritás és a szuverenitás elve, ugye ami gyakorlatilag arról szól leegyszerűsítve, hogy ne nagyon szóljanak bele az országok belügyeibe EU szinten. Én szerintem ez ökológiailag ez egy borzasztó félrevezető hozzáállás, lehet, hogy politikailag ez működhet, de ökológiailag nem tudunk izoláltan működni más országoktól. Hát ugye nem kell másra gondolni Covid-ra, de ugyanígy érvényes, ha a folyók kapcsolatrendszerét nézzük, tehát hozzánk a folyók érkeznek, meg elmennek tőlünk, tehát azok nemzetközi vizeken eveznek szó szerint, de ugyanígy lehet akár beporzókról, madarakról, ha beszélünk, ezek mind országon átívelő hosszú utat járnak be, míg eljutnak hozzánk sok esetben, akkor ugye az ökológia folyosók, tehát megléte országok között, tehát az ökológia nem ismer határokat, tehát nem tudunk gyakorlatilag izoláltan lépések elé, tehát nem lépéseket tenni, mert ilyen szinten is összefügg minden mindennel.
Ugye említettél itt számokat, hogy már van egy ilyen költségelemzés, hogy nagyjából mennyibe kerülne ez az átállás. Ezek mikor derülhettek ki? Csak azért kérdezem, mert nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy a magyar fél is támogatja ezt, és szinte tényleg az utolsó pillanatban húzódtak ki ebbe, hogy akkor érkeztek meg a számok, vagy itt lehet valami bőven más is a háttérben?
Hát, hogy mi van a háttérben, ahol csak találgatni lehet. Nekem nagyon, tehát ez a 30%-os visszaesés, ez egy olyan nagyon általános dolog, amit tudunk például az ökológiai mezőgazdasággal, ha hát akarunk állni, akkor az a mondás, hogy kb. 30%-os visszaesés van a termelésben, ez nagyon emlékeztet erre a nagy átlagos számra. Mindenképpen ami érdekes, hogy mondom, tehát ahhoz, hogy mi meg tudjuk mondani, hogy ez milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, ez egy hosszú szakmai egyeztetés eredménye kéne, hogy legyen. Nem egy hónapos meggondolás kéne, ez ettől függjön. Tehát itt mindenképpen arra lenne szükség, hogy Magyarország foglaljon egy olyan álláspontot, ami szakmailag megalapozott is. Ez a vélemény és álláspont kialakításához arra van szükség, hogy az összes érdekelt szakterület és érdekcsoport leüljön egy asztalhoz, és ezeket a kérdéses sarokszámokat megvizsgálják, és akkor tudunk egy reális álláspontot képviselni, mert lehet igen, akár nem, csak az a fontos szerintem, hogy emögött legyen egy ilyen diskurzus, ami szerintem nincs meg a rendszerben, és ebből alakulhat ki szerintem egy borzasztó kellemetlen helyzet nemzetközileg is, hogy megszavaztunk valamit februárban, és márciusban már ellen vagyunk. Ez nem tudom, a nemzetközi politikai porondon ennek milyen vízhangja van, de hogy emögött milyen szakmai háttér van, az is nagyon kérdőjeles számomra a rendelkezésemre álló információk alapján.
És akkor a rendelet megalkotásakor se volt egy szakmai egyeztetés, és a magyar delegáció se kérte ki az itthoni szakértőknek a véleményét ezzel kapcsolatban?
Hát én azt tudom mondani, hogy minket, tehát az Ökológiai Kutatóközpontot keresték-e vagy nem, nem volt direkt megkeresés, volt egy szakasz Még azt hiszem a februári szavazás előtt volt egy intenzív diskurzus az Agrárminisztériummal, amikor már konkrétan a megvalósítás fázisáról kezdtünk el egyeztetni. Én szerintem meg egyértelműen az ökológusoknak, illetve konkrétan a nálunk folyó kutatások mentén rendelkezésünkre áll számos olyan adat, ami nagyban segíthetné például a nemzeti térképezési feladatokat, tehát nem kéne gyakorlatilag semmiből kezdeni az élőhely felméréseket, hanem nekünk már konkrét adataink vannak. Vannak információnk, meg adataink arra, hogy kijelöljünk referencia területeket. Tehát mind az előkészítés szakaszában, mind a megvalósítás szakaszában szerintem az ökológus szakma itt nagy mértékben tudna segíteni.
Említetted az állapotjavítást, ami ugye felveti azt a kérdést, hogy mit jelent, hova kellene javítani, mi az a szint, amíg el kellene jutni.
Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő fogalom, de nagyon, egy kicsit bonyolult, megpróbálnám egy kicsit értelmezni az egészet. Ugye oda mennék vissza, hogy egy helyreállítási tervről van szó, tehát egy restaurációról. Ha ezt a szót használjuk, akkor a képzőművészetek ugranak be, ott ugye valamilyen műtárgyat kell az eredeti állapotába visszahozni. Tehát a restauráló feladata vagy célja az, hogy a művész eredeti elképzelésének megfelelően visszaállítsa azt az állapotot, aminek annak mondjuk a festménynek lennie kell.
Ami esetünkben több száz vagy ezer évvel ezelőtt.
Igen, tehát nekünk, tehát van a restauráció során keresünk egy referenciapontot, itt csak most ebben az esetben nem a művész elképzelését kell vennünk, hanem a teremtő vagy a földanya elképzeléséhez kell viszonyítanunk. Tehát ez lefordítva annyit tesz, hogy el kell képzelnünk egy olyan állapotot, hogy egy adott földrajzi helyen az adott éghajlati viszonyok mellett, adott közvetlen viszonyok mellett milyen élőhely alakulna ki a hosszú évezredek során az emberi beavatkozás nélkül. Hogyha egy ilyen folyamatokat, ökológiai folyamatokat hagyunk végbe menni, akkor megtaláljuk a magashegységi bükkösöket, vagy az alföldi szikeseket. Tehát vannak a földrajzi viszonyokhoz illeszkedő, illetve éghajlati viszonyokhoz illeszkedő élőhely állapotok vagy helyzetek. Na most ehhez képest ugye az emberi tevékenység során, akár közvetett vagy közvetlenül, ezek az ideális élőhelyek megváltoztak, vesztettek ezekből az ősi jellegükből, és nyilván ezt az eltérést kell valahogy mérnünk. Na most ennek az eltérésnek a mérése, ez egy bonyolult folyamat, mert ez nagyon egy élőhely szempontjából, ez egy ökológiai rendszer, tehát nagyon sok szinten lehet ezt kvantifikálni. Ugye először kezdődik, vannak egyszerű fizikai paraméterek, a talajnak a pH-ja, a talajvízszint, mikroklimatikus tényezők. Ez egy alap fizikai állapotot jelez. Utána jönnek, hogy milyen fajok vannak ezen az élőhelyen, tehát van egy fajlistánk, azok milyen gyakorisággal fordulnak elő. Utána az egyes fajoknak a demográfia állapotát is figyelembe vesszük, az ő funkciójukat. Aztán utána a következő szinten vizsgáljuk azt, hogy milyen ökológiai kölcsönhatások alakulnak ki, vagy vannak ebben a társulásban, vagy életközösségben. Ez is egy szint, ahol jellemezni lehet az élőhelyen működő ökológiai jellemzőket. Nagyon fontos az, hogy milyen ökoszisztéma szolgáltatást lát ez a rendszer, tehát milyen a lebontás, milyen a széndioxid megkötés, milyen a beporzás, ezeket a funkciókat hogyan látja el az élőhely. És utána még egy magasabb szint van, az, hogy a tájba hogyan illeszkedik bele ez az élőhely, tehát milyen más élőhelyekkel a kapcsolata, működnek a nagy energia és a tápanyagáramlások az élőhelyek. Tehát ha ezeken a szinteken mint jellemezzük bizonyos mérhető paraméterekkel az élőhelyet, egy nagyon sok tulajdonságot mérünk, ezeket ilyen indikátorváltozóknak hívják, ezeket bedobjuk egy nagy zsákba, egy gépbe, és az elemzi, és ad egy folytonos skálán mérhető, vagy egy diszkrét skálán mérhető eloszlást, és abból meg lehet mondani, hogy ha összegyűrjük ezt a sok információt, az gyakorlatilag, és ezzel jellemezzük az élőhelyet, akkor az milyen távol van az általunk elvált referencia élőhelytől, és ez definiálja az élőhely jóságát. Ez lehet nagyon közel, akkor ez egy jó állapotú élőhely, ez lehet nagyon távol, az egy rossz állapotú, tehát ez van mögötte nagyjából.
És hogyha ezt laikusként úgy fordítom, hogy az a jó élőhely, akkor rendben vagyunk, hogyha adott földrajzi és klimatikus viszonyoknak megfelelően egy működő, önfenntartó, fajgazdag ökológiai rendszer működik az adott területen.
Igen, összefoglalva ezt jelenti.
És még a területre és a rendeletre visszatérve, milyen területeket érintett volna ez a szabályozás?
Ugye eddig természetes vagy természetközeli élőhelyekről beszéltünk, ez mondjuk Magyarországnak körülbelül a területének a 20%-át jelenti.
Ezek ma természetvédelmi területek?
Igen, igen. Többnyire ezek a természetvédelmi területek, illetve jó részt ugye a Natura 2000-es területek. De itt nagyon fontos eleme a rendeletnek, hogy nyilván ezekben a területekben definiáljuk meg a célértéket, amiket szeretnénk elérni. Tehát említetted ezt a 30-60, illetve 90%-ot, de hogy ezt elérjük, ehhez szükség van arra is, hogy ne csak ezeken a területeken történjék változás, hanem mondjuk a ember által intenzívebben használt területeken is, tehát akár az erdő vagy mezőgazdasági területeken is vannak előírások, illetve a városokban, illetve a vizek kapcsán, a folyóvizek, illetve hát minket nem nagyon érint, de tengervizekre vonatkozó kitételek is vannak.
El lehet itt mondani hálózatosságot? Tehát nem ugyanaz, hogyha mozaikszerű élőhelyek vannak egymástól távol, közöttük meg kell teremteni az átjárást is. Jelentheti ezt?
Igen, ez nagyon fontos eleme. Tehát ez is benne van a történetben, hogy az élőhelyek közötti kapcsolatrendszert meg kell tartani, mert minden mindennel összefügg.
És hogyha mondjuk egy olyan szenáriót nézünk, egy ilyen optimista szenáriót, mondjuk, hogyha elfogadják ezt a törvénytervezetet, és esetleg még sikerül is az adott időpontokig elérni azt a fajta helyreállítást, amit itt megcéloznak, mit lehet arról mondani, mi változna például az átlag emberek szemével? Gondolok itt arra például, hogy ugye az ipar is nagy részt a természetre hagyatkozik, szóval az élelmiszeripar és sok minden más is függ a természettől, viszont például, amit az elmúlt években elég sokszor tapasztalunk, például az inváziós vagy invazív fajoknak a megjelenése ettől például akár visszabszorulhat? Hogy valamilyen pozitív változás lehet ebben?
Persze, hát az egésznek ez a célja, hogy hosszú távon pozitív változásokat érjünk el. Én ebben látok egy olyan értelmezésbeli problémát, hogy ez nem olyan kézzelfogható. Tehát mind azt várnánk, hogy hú, most akkor ezt meglépjük, akkor már holnap más lesz a kirándulás. Nem erről van szó, hanem itt tényleg ez egy hosszú távú program, ami nem is a mi, hanem a következő generációt, jövőjét, illetve túlélését alapozza meg. Tehát tényleg arról van szó, hogy tehát gyakorlatilag, amit a fenntartható fejlődés kapcsán tudnunk kell, annak szellemében történjék egy komoly lépés, előrelépés az, hogy gyakorlatilag a utódainak is legyen mit tennie, egészségesen tudjanak élni. Tehát ha ilyen szempontból nézem, akkor igenis elég markáns eredmények kell, hogy legyen, illetve ezt is várják a rendelettől, hogy ilyen irányú változásokat fogunk látni. De ez egy mi léptékünkben mérve ez egy lassú folyamat, mert nem, mondom, nem azt látjuk, hogy holnap más lesz a környezet, hogyha kimegyünk, de hosszú távon ez a terv.
És az Európai Unióban azért tapasztalni némileg olyat, hogy elég sok irányvonalat kijelölnek, viszont ebből az egyes tagországok így a betartatás hiányában elég könnyen kiugorhatnak. Ugye ez a rendelet, ez ebben lett volna más, hogy lett volna egy betartató ereje, és egy ilyen pozitív ösztönző is, hogy például az egyes tagországoknak támogatást biztosítottak volna ehhez a fajta helyreállításhoz. Erről esetleg lehet tudni valamit, hogy ez pontosan mit foglalt volna magába? Gondolok itt arra mondjuk, hogy Magyarországnak például mi lehetett az indoka a visszalépésre, hogyha itt igazából az ipar is hosszú távon ettől például pozitív hatásokat könyvelhetett volna, vagy esetleg az ország is korábban megkezdette volna ezt a szükségszerű átállást?
Hú, sok kérdést nem voltál, mert ami először eszembe jut, az annak fontossága, hogy egyrészt van egy jogilag, egy központilag rendezett szabályzás, ami egyrészt elősegíti a folyamatokat annyiban, hogy nem kell már a különböző tagállamoknak a saját jogrendszerén ezt keresztül tuszmákolnia, hanem ezt kell követni. És viszont ez, mert pont ez volt a baj a korábbi irányelvekkel, ugye az egész szakmailag figyelembe vette, illetve szorosan illeszkedik a korábbi EU irányelvekkel, mint a madárvédelmi irányelv, élőhely védelmi irányelv, vízkereti irányelv, tehát ezekre épül, de ezeknek pont az volt a problémája, hogy ez nem volt EU szinten jogilag szabályozva, nem minden országra rábízta a jogi kontrollt, és innentől kezdve átláthatatlanná vált a folyamat EU szinten. Ez viszont pont megfordítja, tehát itt van egy EU szintű szabályzás, viszont emellett ad annyi flexibilitást a tagországoknak, hogy ugye az első lépés az, hogy a tagországok saját maguk alakítsák ki a saját programjukat. Tehát minden országnak megvan a saját adottsága, a helyzete, és ehhez illeszkedően kell kialakítani a saját programját. Tehát itt van egy nagy mértékű flexibilitás a rendszerben.
És értelmezhető ez egyfajta ernyőként is, hogy nem a vizekre koncentrál, nem a vizes élőhelyekre koncentrál, nem az erdőre koncentrál, hanem mindenre összesen. Tehát itt aztán tényleg minden összefolyik, és ez a természetvédelem, az EU-s természetvédelem.
Igen, ez lenne a lényeg. Tehát amit beszéltünk az élőhelyekről, hogy milyen állapotban vannak, az egy indikátor. Tehát nem azt akarjuk csinálni, hogy az erdőkben a talaj pH-ja pontosan ennyi legyen, és akkor mit tudom én, öntsünk egy kis savat az erdőbe, és akkor jó lesz, hanem olyan változásokat kell előidéznünk, amik majd azt eredményezik, hogy az élőhelyek minősége összességében javul. Az, hogy hogyan, az már a mi kezünkben van, illetve a tagországok kezében van.
Hogyha kicsit kívül nézünk az EU-n, hasonló volumenű rendelet vagy szabályozás tervezet volt e már napi renden valahol így a világban?
Nem volt. Mondom, ez mindenképpen egy úttörő kezdeményezés, tehát ilyen az, hogy jogi kereteket, feltételeket adott az irányelv mögé, kontinensre kiterjedően ilyen még nem volt. Ugye amit szoktak mondani, hogy az ENSZ-nek van a biodiverzitás stratégiája, az is egy egyezmény, tehát az se köti ilyen jogi szinten a tagállamokat.
A jelenlegi tájhasználatot miben befolyásolná ez a tervezet? Ugye itt egymásnak ellentmondó hírek, érvek vannak. Az egyik az, hogy feladni mezőgazdasági területeket. A másik az, hogy nőne mondjuk a mezőgazdasági talajok vízellátottsága. Tehát mennyiben szólna ez bele a jelenlegi tájhasználatba?
Hát mindenki beleszólna. Tehát ez az érzékeny pontja a történetnek, hogy ugye kiterjed nem csak a természetes élőhelyekre, hanem a művelésbe bevont területekre is, tehát azokra a területekre, amit mi használunk a tájból. Ugye van, a most jellemzően van egy túlhasználat, tehát mindenképpen afelé megy a rendelkezés, hogy mérsékeljük ezt a használatot. Ez nem feltétlenül a kiterjedésében kell, hogy értsük, hanem az intenzitásban, hogy hogyan művelünk egy mezőgazdasági vagy egy erdőgazdasági területet. Nagyon sokféleképpen művelhetjük, és nagyon sokféleképpen vehetjük ki belőle azokat a hasznokat, amiket reméljük, és nagyon sokféleképpen terhelhetjük ezeket az erdőket, és nem mindegy, hogy ennek a kettőnek az aránya, tehát a haszon, amit ki szeretnénk venni az erdőből, az mennyire ütközik a jövőbeni fenntartatósági célokkal. Tehát igazából erre megy ki a játék, és mind a mezőgazdaságban, mind az erdőgazdaságban megvannak azok a művelési technológiák, tehát ennek megvan már a kidolgozott kvázi technológiája, hogy hogyan lehet fenntarthatóan művelni egy erdőt, tehát ott is ugye nem a tarvágás irányába kéne, hogy elmenjünk, hanem a úgynevezett örök erdő típusú művelésbe, amikor szállalással nem egy nagy területen veszük ki a fákat, hanem elszórva, tehát megmarad az erdőnek a borítottsága. A mezőgazdasági területeken ugye beindult az ökologizáció ott is, tehát előtérbe kerülnek azok a művelés technológiák, amik visszanyúlnak az ökológiai módszerekhez, tehát hogy hagyjuk el a kemikáliákat, akár a műtrágyázás során, akár pedig a növényvédelem során hagyjuk a talajt regenerálódni. Tehát ezek a technológiák azok, amik segítik ezeket a folyamatokat.
Magyarországon egyébként, amiket most említett, ezek a folyamatok, vagy ezek a módszerek mennyire vannak most jelen például a mezőgazdaságban? Gondolok itt arra, hogy mondjuk a vegyszerek használata az mennyire szükségszerű mostanában?
Európa szinten ugye egyébként az is benne van, hogy az ilyen ökológia alapú művelésre bevont területeknek az a terv, hogy azt hiszem 2030-ra, hogy a 25%-at érjük el, ez most van 10%-on. Ausztria tudja a 25%-ot most, mi olyan 5%-on vagyunk, tehát itt jócskán van mit tenni, de egyébként nem mi vagyunk a legutolsók. A helyzet azt mutatja, hogy mint koncepció már megfogant, tehát létezik, és valaki használja. Ugyanez egyébként vonatkozik a erdőgazdálkodásra is, hogy ott is elfogadott, szakmailag támogatott módszer az örök erdőművelés. Nyilván itt is a volumenben még nem ott tart, ahol ez esetleg ennek tartania kéne, de mint koncepció már létezik, és ezzel nem csak az ökológusok, hanem a gazdálkodó szakemberek is meg tudnak barátkozni. Ez egy hosszabb folyamat, mert itt borzasztó sok tanulásra van szükség, az, hogy valaki ezt magáévá tegye, ezt a koncepciót, lássa azt, hogy a probléma ott van, hogy ezekben az esetekben, ha ilyen technológiaváltás történik az ökológiai irányban, ott mindig ugye az egyik azonnali eredmény, amit lát az ember, az, hogy egy termeléscsökkenés van a következő évben. De ez egy rövid távú változás, ez hosszú távon visszatérül, tehát egyrészt a termelés hatékonysága javul, másrészt meg ugye maga az élőhely hosszú távon följavul, tehát például sokkal ellenállóbb lesz az extrém környezeti hatásokra, tehát árvíznak vagy szárazságnak, a kórokozókkal szemben is ellenállóvá válik. Tehát hosszú távon ez a kezdeti termés csökkenés, ez megtérül. De az, hogy ez meg nyilván kell mögé egy támogató rendszer, tehát ez nem csak a gazdákon múlik, hanem kell állami szinten egy olyan támogató rendszer, ami egyrészt megadja ezt az edukációt mögé, ad mögé támogatást, ugye főleg a kis gazdálkodóknak nincs meg az anyagi háttere, hogy egy ilyen terméskieséssel kompenzáljon, kell mögé egy piacszabályzás, kell egy adminisztrációs támogatás, kell nyilván anyagi támogatás, tehát egy pályázati rendszer, amiben ezt a áthidaló nehézségeken átsegítik a gazdálkodókat.
Természethelyreállítási rendelet mellett voltak ilyenek, vagy ezt az országokra bízták volna, vagy ez a része hogy oldódott volna meg?
Hát azt nem tudom, hogy lette volna EU szinten, nyilván kell emögé egy EU szintű támogatási rendszert is kidolgozni, tehát szerintem ez a folyamatnak része, de igazából ez országos szinten is kell, hogy megvalósuljon, ugyanis ez egy befektetés. Tehát ez jóslások szerint itt minden befektetett egy euróból legalább 4, maximum 38 euró megtérülés van belőle. Tehát ezek...
Mármint, hogyha az ökológiai gazdálkodásba fektetünk be?
Igen, illetve hát elindulunk ezen az úton, amit ez a rendelet jelent. Ez mindenképp ez egy, most egy befektetést kíván, de ez megtérül. Tehát ez bármilyen, ha valaki vállalkozik, akkor ez egy abszolút természetes dolog, hogy az elején a zsebembe kell nyúlni ahhoz, hogy a végén kaszálják itt a szószoros és átvitt értelembe is.
És lehetséges, hogy, ez nem tudom igazából, ez most csak az én gondolatom, de hogy lehetséges az, hogy az elmúlt éveknek így a nehézségei, gondolok itt a koronavírus járványnak, gondolok itt, sok olyan egyéb gazdasági hatásra, ami miatt ezek például most nehezebben megengedhetők, akár Magyarországon, akár Európában.
Nyilván ezeknek nagyon nagy hatása van. Tehát ugye már pont a koronavírus meg egy háború árnyékában nagyon is érződnek ezek a kezdeti megvonási tünetek. Tehát hogyha ugye most nagyon érzékeny a gazdaság, ugye túl vagyunk, vagy most lábalunk ki egy inflációból, tehát egy ilyen helyzetben tovább terhelni a rendszert az nehézkes.
És hogyha arról beszélünk, hogy Európának azért elég erős irányelve van, ugye itt a Green Deal is ezt támasztja alá, hogy zöld elképzelések azért vannak Európában. Ez ennek a megvalósulása, vagy ez csak egy része igazából, amiről most itt beszélünk, a természet helyreállítási törvény?
Hát ez szorosan egybecseng az. Ugye itt az a lényeg, hogy itt a deal az arról szól, hogy meg ez a rendelet is, hogy ez egy kompromisszumról van szó. Pont ezért, mert itt sok tényezőt kell egy kalap alatt vizsgálni, és több érdek ütközik ezekben a helyzetekben, és egy kompromisszumról szól a történet, és valójában ezért volt fontos az előkészítő folyamat, tehát ugye itt átment ugye a Európai Parlament, Európai Bizottság, Európa Tanács triádján, több ugye kikerültek belőle elemek, tehát például kiszedték belőle a mezőgazdasági, a kártevőírtásra vonatkozó részeket, pont azért, mert ilyen érdekellentétek merültek föl, de ez már egy egyeztetett, tehát a felek között egyeztetett verzió. Tehát ezért fontos, hogy ez is egy fontos eleme, hogy ez egy már ez egy kompromisszumos eredmény.
És van még olyan pont, amit így szakemberként egyébként problematizál, hogy így kikerült a végleges rendeletből?
Hát ez mindenképp egy sarokpont, hogy a kártevőírtás az nem került ki. Ne legyünk, tehát én azt mondom, hogy a mai jelen helyzetben én nagyon boldog lennék, hogyha mostani változatot végre el lehetne fogadni, mert az is, ha nem is teljes változatában, de azért egy új pályára teszi nem csak a Magyarországot, Európát, illetve talán az egész emberiséget.
Akik ezt ellenezték, a rendeletet, az országok nyilván a saját társadalmuknak a hangját hallották. Az egyes társadalmi csoportok, ugye itt a gazdák szóba kerültek, hogy mik voltak a legfőbb ellenérveik?
Itt én óvatos lennék a gazdák fogalommal is, mert itt egy borzasztó heterogén társaságról van szó, tehát teljesen más egy agrárbáró rendszerére gondolni, meg egy családi vállalkozásba, aki a saját kis tanyáján próbál gazdálkodni. Itt kettőjük között is óriási különbség van, illetve érdekellentét. Tehát egy nagyobb befolyású gazdálkodó, aki nagyobb területen, monokultúrákon gazdálkodik, magas gépesítéssel, nekik nyilván sokkal fontosabb, hogy a mostani rendszer működjön, mert illetve ne sérüljön, mert nekik óriási bevételük van egyik napról a másikra. Tehát például azt hiszem az érdekszférákat tömörítő lobbinak volt az eredménye, hogy pont ezt a részt kivonták, a kemikáliákra vonatkozó részt kivonták a rendeletből, óriási pénzeket költöttek erre a lobbira. A kisgazdálkodóknak teljesen más a helyzete. Egyrészt ők kulcsszereplők lehetnek ebben a történetben, egyrészt azért, mert sokan vannak, mondjuk kisebb területeken felett diszponálnak, de de számszerűleg sokan vannak, és ők azok, akik könnyebben meg tudnák valósítani ezt az ökológiai átmenetet, mert sokkal inkább együtt tudnak élni a tájjal, és hogyha ezeket a lokális viszonyokat kezeljük, akkor ők az őszintjükön sokkal hamarabb el lehet érni ezeket a változásokat. Nyilvánvalóan borzasztó nagy szükség van egy olyan támogató rendszerre, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken, mert pont nekik nincs meg az a puffer kapacitásuk, amik ezt a kezdeti befektetést áthidalná, de hogyha ezt aláljuk tennénk, akkor nekik nagy szerepük tudna lenni az átállásban. Tehát ez egy borzasztó heterogén érdekcsoportról van szó, és nem egyértelműen igaz, hogy a minden mezőgazdász ez ellen volt. Nagy probléma az is, hogy itt se a különböző csoportokban, akár gazdasági vagy társadalmi vonatkozásban beszélünk, nincs meg a megfelelő tudás, ami ahhoz kell, hogy ezt a koncepciót magáévá tegye akár a társadalom, akár az érdekelt felek, mert ez egy komplex történet, és igenis nagy szükség van arra, hogy az embereket megfelelően informáljuk, és megfelelően informálva hozzanak döntést, hogy ők most erre az útra lépnek, vagy a hagyományos utat akarják járni.
Ahol a szemléletformálás ennyire fontos, ott mindig felmerül, hogy mennyi időnk van. Látsz egy olyan idő, feltételezem azt, hogy a mostani ütemben pusztul a természetes környezet, akkor lesz egy olyan határ 10-20-100 éven belül, amikor már nincs visszaút. Látsz arra lehetőséget, hogy időben sikerül esetleg megegyezni, illetve mi lehet ez az időtáv, hogy 10 éven belül muszáj valamit tennünk?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezt a klímaváltozásnál szokták fölvetni mindig, hogy mi az a tipping point, amikor már nincs visszaút. Én ezzel kapcsolatban én két szinonimát fogalmaznék meg, egyik egy ökológiai vonatkozású, másik egy evolúció biológia vonatkozású, ami egyébként ugyanaz, mint a tipping point, tehát hogy hol van a visszaút. Az, hogy most már a restaurációt, tehát a helyreállítást helyezzük fókuszba, és nem a természetvédelmet, ez már egy intőjel, hogy itt már bele kell nyúlnunk komolyan a rendszerbe.
Hogy már erre van szükség.
Igen, igen. Tehát tényleg, és sodródunk egy ökológiai csapda felé, tehát onnan már nincs visszaút, mert hogyha tovább romlanak ezek a természetes, de akár a gazdálkodás alá von területek is, akkor elérünk egy olyan pontra, amikor már nincs visszaút. Jó példa erre, hogyha kivágunk egy esőerdőt, akkor ugye ez talajerózióval is jár, tehát nem nő vissza, hogyha ott már nem érintjük a terület, nem nő vissza ugyanaz az erdő, mert ott már gyakorlatilag ebben a csapdában vagyunk, hogy annyira tönkretettük már a rendszert, hogy nem tud visszaállni az élőhely. Tehát egyrészt ökológiai szempontból nagyon fontos, hogy ezeket az ökológiai csapdákat kivédjük. Ugye itt még bonyolítja a helyzetet, hogy van egy klímaváltozás, vannak invazív fajok, tehát azok még pluszba bezavarnak. Tehát nyilván, hogyha mondjuk valahol intenzív tájhasználatot végzünk, akkor és ott fölhagyunk, akkor ott már az invazív fajok jobban betörnek, vagy a klímaváltozás után már az endemikus fajok már nem tudnak olyan hatékonyan visszatelepülni. Tehát itt ilyen csapdahelyzetek állhatnak elő, hogy nem tudunk visszatérni egy idő után már a kiindulási állapothoz. Ami evolúció szinten érdekes, az, hogy meg amit az egész rendelet így mutat, hogy azt mutatja, hogy nem elég már az önkéntes természetvédelem, tehát az, hogy néhány ember szelektíve gyűjti a szemetet, vagy nem ül repülőre, az sajnos nem működik. Tehát muszáj bevezetni a rendszerbe egy jogilag szabályzott kontrollt. Ez azért fontos, mert ugye itt van egy olyan helyzet, hogy amiről beszéltünk, hogy itt az elején befektetésre van szükség. Tehát itt arról van szó, hogy a rövid távon vannak pénzügyi vagy nyereségek, meg veszteségek. És ez egy evolúciósan működő dinamizmus, egy természetes szelekcióval működő rendszerben, mint ami egyébként a közgazdaságban a piaci rendszerek is egyébként ugyanilyen törvényekkel működnek. Tehát az evolúció nem előrelátó, hogy egy ilyen rendszerben mindig az nyer, aki a közeli nyeres, az azonnali nyereség reményében hoz stratégiai döntést. Tehát az, aki altruista módon lemond erről a nyereségről, az a mai piacon nem tud érvényesülni, és lemarad a versengésben. Ezt hívom én evolúciós csapdának, mert gyakorlatilag magunkat visszük bele egy olyan csapdahelyzetbe, hogy az azonnali nyereség érdekében lemondunk a jövőrebeli sokkal nagyobb nyereség, tehát jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Csak viszont olyan helyzetbe visszük magunkat, hogy a jövőben a veszteségünk az, hogy nem tudunk ennyi embert etetni, stb. Tehát kisiklunk erről a fenntartatósági vágányról. És hogy ezt kordában tartsuk, ezért van már szükség arra, hogy rendeleteket, tehát jogilag szabályozzuk ezt a rendszert, mert ez már önkéntes alapon nem tudjuk elkerülni ezt az evolúciós csapdát.
És egy másik nagy kihívás, igazából a kettő nyilván szervesen összefügg, de külön szoktuk kezelni, a klímaváltozás. Tudnál nekünk néhány példát vagy szempontot mondani arra, hogy a természet helyreállítása, a természet egészsége mennyiben járul hozzá a klímaváltozás elleni harchoz?
Persze, ez összefügg nagyon is szorosan. Egyrészt azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amik szerepelnek a rendületben, ugye érintik például a szénmegkötést. Ugye, ami a szén-dioxid megkötés, egy fontos eleme a klímaváltozásnak is. Tehát ezek a változások afelé visznek, hogy az élőhelyeknek, akár mezőgazdasági területekről van szó, akár erdőkről, tehát mindenhol szempont az, hogy a szénmegkötés az javuljon. Egyrészt ilyen szempontból van fontos szerepe, tehát ez egy közvetlen hatás. Egy másik hatása pedig az, hogy maguknak az élőhelyeknek, ökoszisztémáknak az ellenállását növelik. Tehát nyilván nagy szükség van arra, hogy akár, de itt szintén érvényes ez, akár természetes, akár gazdasági használatú területekre egyaránt érvényes, hogy nagyobb biverdizitás miatt esetén sokkal ellenállóbbak ezek a rendszerek a klímaváltozás hatásainak. Tehát jobban tolerálják akár az árvizeket, vagy az aszályokat, hogyha ehhez megvan egy diverzitás alap.
Tehát akkor csökkentik is a hatásokat, illetve segítik az alkalmazkodást.
Igen.
És még ide tartozik, említetted a szállaló erdőgazdálkodást, mint egy ökológiai forma. Én pedig laikusként azt gondolom, hogyha egy erdőnek egy bizonyos százalékát fánként vesszük ki az egész területről, vagy pedig letarolunk egy bizonyos százalékot, a kettő miért nem ugyanaz? Miért rosszabb a tarvágás, mint a szállalás?
Azért, mert hogyha a tarvágással megbontod az erdőfelületet, tehát ott már előfordulhat az, hogy gyakorlatilag nem nő oda-vissza az eredeti életközösség, és ez pontosan a klímaváltozás, illetve az invazív fajot, ez egy komoly rizikó, és gyakorlatilag az erdő azon a részen elveszti funkcióját, mint erdő. Tehát megszűnnek ezek, amiről az elején beszéltünk, hogy itt nagyon sok egymásra épülő szint van, tehát ott megszűnik az erdő, mint erdő. Míg a szállalással ezt az összefüggést, ezt nem bontod meg, hanem ugyanazon a területen megmarad az erdő funkció. Ami jelentse ez minden ökológiai kölcsönhatást, ökoszisztéma szolgáltatást, stb.
És ilyenkor figyelembe lehet azt is venni, nem a fajgazdagságot, az eltérő életkort, amik ugyancsak az erdő egészségét.
Persze, igen. Az is nagyon fontos eleme, hogy a fáknak a koreloszlása milyen. Itt is nagyon fontos az, hogy meglegyen a következő generáció, biztosítva legyen.
Hát szerintem erről a témáról még sokat fogunk beszélni így az elkövetkezendő hónapokban, és hát reméljük, hogy azért még akár a belga elnökség, akár a magyar elnökség során pont kerülhet ennek a kérdésnek így a végére. Garamszegi László Zsoltnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a lehetőséget.